Nincs kérdés.
Akkor is kiadod, hogyha tudod, hogy ez nem lesz piaci siker?
Pontosan tudom, hogy nem lesz siker, pontosan tudom, hogy 3-4-500 példányba adjuk ki, pontosan tudom, hogy lesz majd rajta x millió forint veszteség. Szerintem ennyivel tartozom. Most olyat mondok, amit szerintem te jól fogsz érteni, és szerintem a közönség egy része nem jól fog érteni, hogy én azt gondolom, hogy ennyivel tartozom a hazámnak.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 55. epizódjában a 94. ünnepi könyvhét szerepel a középpontban. Erről beszélgetek egy kiváló könyvkiadóval, aki mégsem könyvkiadóként ismert országszerte, azaz Bárdos Andrással, akivel nemzetközi könyvekről, a könyvpiac helyzetéről beszélgetünk, és arról, hogy miért jó könyvkiadónak lenni. Előtte azonban az idén 550 éves magyar könyvszakma múltjáról és legalább annyira vidám jelenéről fogok beszélni. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Hétvégén nem csak a 94. ünnepi könyvhetet tartjuk meg, hanem az 550 éves magyar könyvszakmát is ünnepeljük, és nézzük meg, hogy van-e mit ünnepelni. Drága könyvek, kispénzű vevők, égbeszökő papírárak, akadozó nyomdai szállítások, kiadói csődök, kultúrharc, betartatatlan jogszabályok, könyveket veszélyeztető új technológiák. Ezekről beszélgettünk többek között az elmúlt egy-két évben, és azt is gondolhatjuk, hogy soha ilyen nehéz körülményekkel nem kellett szembenézniük a könyveseknek, pedig ezek a felsorolt dolgok valójában nem anomáliák, hanem a magyar könyvkiadás és könyvkereskedés lényegéhez tartozó, törvényszerű és elkerületetlen őstények. Olyanok, mint a hóesés vagy a kánikula. Mindig is voltak, és mérhetetlen optimizmusommal még azt is megkockáztatom, hogy mindig is lesznek. Az idén 550 éves magyar könyves szakma egy átokkal indult és csődökkel folytatódott, ehhez képest csoda, hogy még mindig létezik. Várdai István kalocsai érsek 1463-ban az Anyaszent Egyház nevében hivatalos átkot mondott egy bűnös találmányra, amely megrontja a vallást és tévútra viszi a tudományt is. Ez az egyházi átok az első magyar vonatkozású említése annak a technológiai újításnak, amelyet 10 évvel korábban egy német aranyműves bizonyos Johann Gutenberg fejlesztett ki Mainzban. A korabeli értelmiség nem csak Magyarországon esett kétségbe, a humanisták tüstént a kultúra armagedonját vizionálták, hiszen ha bárki bármit írhat, és az írásait bárki megveheti nyomtatásban, akkor vége a tudománynak és az értékes irodalomnak is. Az új technológia majd az áltudománynak, a babonának és természetesen a pornográfiának fog megágyazni jövendőlték. Aztán mégse hallgattak rájuk. A magyar könyves szakmára mondott átok után 10 évvel 1473 pünkösdjének előest Hunyadi Mátyás ösztönzésére egy Budán letelepedett derék német úr, bizonyos Hess András mégiscsak kinyomtatta az első könyvet Magyarországon. Aztán még ugyanebben az évben be is csukta a boltot. Könyvet csinálni ezek szerint tudott, de vevőket találni és nekik könyveket eladni úgy tűnik már nem. Ennek 550 éve és azóta nem sok minden változott. A könyvkészítők újra és újra csődbe mentek, mindig voltak, akik kedvet kaptak a nekik nem tetsző könyvek betiltására, vagy a legkülönbözőbb világmegváltó eszmék nevében akarták korlátozni a tartalmukat. És mindig jöttek olyan technológiai újítások is, amelyek miatt rettegni lehetett a kultúra megmaradásáért. Nézzük is meg sorban, hogy hogy is állunk ma. 550 évvel a Gutenberg miatt a kultúra végéről jövendőlő humanisták és a találmányt megátkozó magyar püspök után, valamint 30 évvel az internet általános elterjedése és a Gutenberg galaxist végét jósolót komoly tanulmányok megjelenése után megint az írás és olvasás korának végéről érkeznek hírek, itt a mesterséges intelligencia, erről beszéltünk az elmúlt epizódban. Én azonban a mesterséges intelligencia térnyerésénél sokkal nagyobb veszélynek tekintem az emberi intelligencia és az olvasás kultúra visszaszorulását. Ma, amikor szemben Gutenberg és Hess András korával az európai a 99%-a megtanul írni, olvasni, elvileg nem lenne miért aggódnunk. Csak hogy évről évre nő azoknak a köre, akikről a társadalom tudósok funkcionális analfabétaként beszélnek, ők hiába ismerik a betűket, nem tudnak értelmezni egy egyszerű használati utasítás sem, és nem sok esély van rá, hogy egy szép irodalmi szövegben valaha is örömüket lejjék. Magyarországon felmérések szerint a felnőtt lakosság 25%-a tartozik ebbe a körbe, minden negyedik magyar. Ennél is jóval többen vannak, akik egyáltalán nem vesznek könyvet a kezükbe. A teljes magyar társadalom 53%-a. Persze ez is nemzetközi trendhez illeszkedik, valahol a középmezőnyben vagyunk, de hát ettől még tragikus. Azok, akik közülük egyébként jól tudnak olvasni, többnyire kétféle módon indokolják, hogy az előző évben miért nem fordította ki egyetlen könyvet sem. Vagy azért, mert nem érdekli őket, vagy azért, mert nincs rá idejük. Utóbbiak esetében többnyire az derül ki, hogy nagyon is sokat olvasnak, csak éppen a digitális térből ránk zuduló szöveges információkat próbálják értelmezni. Annyit olvasnak, hogy nincs idejük olvasni. Vannak napok, amikor én magam is közéjük tartozom. Baj akkor van, amikor végképp elvész az elmélyült, fókuszált olvasás képessége, és ezzel együtt elillan a könyvek három legnagyobb civilizációs adománya is, a kritikus gondolkodás képessége, a kreativitás és az empátia is. Meggyőződésem, hogy ez összehasonlíthatatlanul nagyobb veszély, mint a mesterséges intelligencia. Eközben az az intézményrendszer, amely ennek ellenállni lenne hivatott, New Yorktól Budapestig ostrom alatt áll. A 20. század közepe óta soha nem voltak ennyire erősek a könyvek betiltását, bezúzását vagy cenzúrázását követelő politikai mozgalmak. Újra szavonarolák veszik le könyvesboltok és könyvtárak polcairól a világnézetüknek nem megfelelő könyveket. Naponta olvassuk a híreket, hogy a modernkori érzékenység, erkölcsi felsőbbség vagy politikai korrektség nevében éppen melyik klasszikus szerzőt kéne megrendszabályozni. A szórakoztató irodalom legjobbjai Agatha Christie, Karl May, Woodhouse és Tolkien mellett Mark Twain, Orwell, Steinbeck vagy Harper Lee is az eltörlemdők listájára került. Gondolom mindenki olvasott már hasonló esetekről, a hazai konzervatív sajtóban az amerikai woke mozgalom kulturális kártevéseiről lehet olvasni, a baloldaliban pedig többnyire a konzervatív alt-right mozgalom túlkapásairól. Pedig a kettő egyszerre történik, egymást túllicitálva próbálják a maguk jelenkori igazságát érvényesíteni a múlt kulturális örökségén. A tengeren túl ma sosem látott könyvtári háború dúl. A demokrata államokban a szerintük feketéket vagy a szexuális kisebbségeket sértő műveket vetetik le a polcról, a republikánus államokban pedig a homoszexualitást, vagy simán csak az öncélú szexualitást ábrázolókat, legutóbb a Szent Bibliát. A 27 tagállamban eddig 50 olyan jogszabály született, amely korlátozza a könyvekhez való hozzáférést az iskolákban és a könyvtárakban. Ezzel szemben összesen egy olyan törvényt fogadtak el, most május 3-án Illinoisban, amely megtiltja a könyvek betiltását a nyilvános és iskolai könyvtárakban. Ez az őrület már a legnagyobb klasszikusokat is elérte. A woke progresszívek szerint Shakespeare drámái problémás nemi és faji dinamikát mutatnak, az Otello pedig sérti a fekete kisebbség tagjait. Az alt-right érdekvédőknek ugyanakkor Shakespeare férfiakhoz írt szerelmes verseivel van baja, szerintük ezeket legalább az iskolai könyvtárokból el kéne távolítani. Amerika persze messze van, mondhatjuk. Ez igaz, de fogadjuk el egy politikus néhány évvel ezelőtti állítását arról, hogyha Amerikában kitalálnak egy ideológiai hülyeséget, akkor az pár év késéssel mindenképpen ideér. A Magyar Művészeti Akadémia kiadásában a mostani könyvhétre jelent meg Fazekas Sándor fordításában Shakespeare szonettjeinek gyűjteménye. Az 53. szonett Fazekas fordításában így hangzik: mi nyersanyagból gyúrták lényeget, hogy millió csodás alak kísér. Mindenkié csak egy ánykép lehet, csak egy vagy, s lényed minden ányban él, Adoniszt írd le, és a másolat nem lesz más, mint silány utánzatod, a szép Helénát fest, saját magad görög köpenyben újra láthatod. Ezt a csodálatos könyvet ma nem lehetne templomok vagy iskolák környékén árulni, a szerző ugyanis a homoszexualitást jeleníti meg azzal, hogy férfi múzsáját a leggyönyörűbb férfihez és a leggyönyörűbb nőhez hasonlítja, és szerelmet van neki. Shakespeare szonettjeit ezeken a helyeken még lefóliázva sem lehetne árusítani. Ugyanezért, vagy a szexualitás öncélú ábrázolásáért a legtöbb magyar kisváros többnyire egyetlen könyvesboltjában is le kéne venni a polcokról a szépirodalmi művek felét, ami persze egyben a csődjüket is jelenteni. Mondhatjuk erről, hogy jó, de hát nálunk senki sem tartja be ezt az új törvényt, legkevésbé maga a jogalkotó, de ez nem ilyen egyszerű. Mert már most is vannak, akik a jogszabályra hivatkozva önkéntes rendőrként járják a könyvesboltokat, hogy feljelentést tegyenek a nekik nem tetsző könyvek ellen. Azután pedig menetrend egyszerűen jönnek a politikusok, akik felháborodnak, és a könyvkereskedők példás büntetését követelik. Teljesen mindegy, hogy ők nem Shakespeare támadják, hanem kevésbé ismert szerzőket, hiszen a jogszabály nem tesz különbséget ismertség vagy presztízs alapján szerzők között. Teljesen mindegy az is, hogy a betiltást milyen ideológia nevében követelik, a cancel culture minden esetben veszedelmes jelenség, és teljesen mindegy, hogy magukat progresszív baloldalinak vagy konzervatív jobboldalinak nevezik-e, valójában kultúra és könyvellenes zombik. Az államnak, a kulturális intézményrendszer dolgozóinak, a könyvkereskedőknek és minden felelős értelmiséginek közös feladata, hogy az olvasás kultúra lassú sorvadása ellen fellépjen, hogy kevesebb funkcionális analfabéta hagyja el az iskolapadot, hogy a nem olvasók helyett újra az olvasók kerüljenek többségbe Magyarországon, és abban is, hogy aki olvasni szeretne, azt anyagi okok ne korlátozhassák ebben. A könyvesboltok forgalmának a visszaesését látjuk ebben az évben, bár a visszaesés kisebb, mint a kiskereskedelemé általában. De idáig a jó hírek. Idén tavasszal már azt látjuk, hogy láthatóan csökken a megvásárolt könyvek száma. Még nem a könyvet vásárlóké, csak a könyveké. Akinek fontos az olvasás, még bemegy a könyvesboltba, de már kevesebb könyvet tud megvenni. Közöttük olyanok is vannak, akiknek a hivatásuk ellátásának feltétele lenne, hogy eljussanak hozzájuk az új könyvek. Tanárok, egyetemi oktatók, közművelődésben dolgozók és mások, akiken az is múlik, hogy a következő nemzedék olvasóvá váljon. Úgy számolom, mindössze évi 4-5 milliárd forinttal el lehetne érni, hogy legalább ők kedvezménnyel vásárolhassanak könyvet. Biztos vagyok benne, hogy mindezeket a fenyegetéseket le fogjuk tudni küzdeni, jöhetnek robotok vagy felkent könyvégetők, nőhet a pénztelenség és csökkenhet az olvasni tudók vagy olvasni akarók száma, a jó könyvek ezután is meg fognak jelenni, jövőre 10 és 50 év múlva is lesznek, akik ilyenkor a könyveket ünneplik. Hiszen végül is eltelt 550 év, és még mindig itt vagyunk. Hess András országában ez már önmagában rekord, valóságos csoda, úgyhogy éljenek az olvasók, éljenek a könyvek. A Wikipedia oldalat kizárólag az újságírói karriered állomásait sorolja, pedig már több mint 10 éve vagy sikeres és ismert könyvkiadó, elnökségi tagja vagy a MEKEK-ének, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének, a könyvpiac számon tart nyilatkozol is, és valahogy mégis, amikor bárkit megkérdeznénk az utcán, akkor az újságírói karriered lépéseit mondaná. Ha téged ma megkérdez bárki, mondjuk én, hogy mit írjanak a neved alá, akkor mit szoktál mondani?
Én azt szoktam mondani, hogy a 21. század kiadó vezetője vagy ügyvezetője.
És az identitásod is az, hogy te most már egy könyves ember vagy?
Te azt mondod, hogy az újságírói életemre emlékeznek, de nem az újságírói életemre emlékeznek, mert kutya nem emlékszik az én újságírói életemre, meg tevékenységemre, a tévés, hát a bemondói életemre emlékeznek. Egyszer, még sok-sok évvel ezelőtt tartottam valahol egy tréninget, és volt annak egy reklámja, és valaki kommentben elkezdett engem, sose olvasok kommentet, vagy nagyon ritkán, ezt elintették, elkezdett bírálni, miért tartok én egy vállalati tréninget, amikor egy bemondó vagyok. És akkor leírtam neki, hogy persze ő azt látta, hogy bemondó vagyok, de egyébként én multinacionális cégnél eltöltöttem, tudom, 3x8 évet, ennek voltam igazgatója, ekkor 150 ember, senkit nem érdekelt, és ez rendjén való, Krisztián. Tehát most miért érdekelne bárkit az, hogy egy könyvkiadóban kicsücsül?
Hát igen, csak végül is egy sikeres karrierváltáson vagy túl, és az nem baj, hogyha azt, hogy te most hogy adod el a könyveket, azt nem nézi a nagy közönség, de mégis ebben az iparágban sikeres vagy, és van sok százezer olvasó, aki megfigyeli azt, hogy milyen könyvek vannak, számon tartja a kiadókat is, nem csak a könyveket. De amire inkább kíváncsi vagyok, hogy az, hogy valaki lekerül a képernyőről, vagy abba hagyja az újságírói szakmát, ott sokféle elágazás lehetséges, és szerintem neked ott volt az út, vagy legalábbis az életrajzodból következik, hogy írhattál volna. Szüleid mindketten írók voltak, Bárdos Pál és Fenákel Judit. Apukától nem olvastam semmit, de édesanyja egy kifejezetten jó novellista volt, szóval, hogy lehetett volna az az út, hogy ezt választod. Irodalommal soha nem akartál foglalkozni?
Hát de írtam is pár rossz könyvet. Rossz könyvet. Hát nem volt mindig egyformán rossz, tehát mondjuk készítettem Kern Andrással egy interjúkötetet, az nem volt egyébként rossz,
azok újságírói könyvek voltak.
Igen,
most szép irodalomra gondolok.
Nem vagyok szép író, nem tudok szépen írni. Nem, nekem túl nagy a feladat. Én csodálom az olyan embert, mint amilyen te vagy, aki képes egy évig egy dolgot csinálni, és mindent annak alárendelni, és aztán egy év után szembesülni a végeredménnyel. Ezzel egyszerűen nem vagyok képes.
És honnan jött a könyvkiadás?
Ugye könyvtárban laktam, a szüleim lakásod egy könyvtár volt, aztán az Írószövetség könyvtára volt a második otthonom, és aztán az én lakásom is ilyen lett, tehát ugye akinek sok könyve van, az tudja, hogy az élete egyik felében portöröl, a másik felében pedig porszakban él, úgyhogy nem is tudnék könyvek nélkül élni, a egészen komikus mennyiségű könyvünk van.
De ebből még nem következik, hogy aki könyvkiadó lesz.
Nem, egyáltalán nem teljesen igazad van. Amikor érzékeltem, ugye ez még 2000 előtt volt, hogy érzékeltem, hogy ennek a tévés karriernek nagyon erősen közeledünk a végén. Hogy közeledem, akkor már megpróbálkoztam könyvkiadással, ez volt az Athénaeum 2000, Mikolosi Tamással. Annak hamar vége lett, mert akkor még túlságosan kötődtem a tévézéshez, meg a szerepléshez, még túl fontos volt nekem. És akkor eljött az idő, amikor már egyáltalán nem volt fontos, ez volt a 2000-es évek második fele, amikor elkezdtem előkészíteni azt, hogy a másik mániámnak, mert be kell valljam, hogy a rádió meg a tévé évtizedeken át mániám volt, hogy a másik mániámnak a könyveknek éljek.
Most már, ha jól számom, akkor 13 éve
igen,
van a könyvkiadó. Ugye
két könyvkiadóról beszélgetünk tulajdonképpen, bár mindenki a 21. század könyvkiadóval köt össze, és van a Next 21. Mi a kettőnek a viszonya egymáshoz?
A 21. század kiadó az, hogy úgy, keresem a jó szót, tehát ha azt mondjuk, hogy van a... Csak nem akarok olyat mondani, hogy magas meg alacsony, meg jó meg rossz, mert ez egy marhaság. Hanem inkább azt mondom, hogy egy bizonyos kifinomultabb ízlésűnek tartott közönségnek is szól, ez igaz a 21. század kiadóra. A Next 21 nem szól ehhez a közönséghez, hanem olyan olvasóhoz szól, ami egyébként kedden és csütörtökön te is vagy, meg én is vagyok.
Tehát egy szórakoztató tartalmat.
Igen, egy kicsit szórakoztató. Nagyon körmönfonttal fogalmazok ebbe, meg körülményesen, mert nagyon nem szeretném az irodalmat magas irodalomra, meg alacsony irodalomra.
Igen, ezt egy marhaság. Ezt én sem szeretem, csak nincsen rá jó nyelvi készletünk, de majd ki kéne találni, ha már.
Igen.
Azt nyilatkoztad a kiadó alapítása kapcsán, hogy 2010-ben alapítottuk a 21. század kiadót, azért, hogy egy újabb ablakot nyissunk a magyar olvasóknak Európára, Amerikára, a világra, a 21. századra. Vannak magyar szerzőitek, de a többség külföldi cím. Miért ezt választottátok, ezt, hogy inkább külföldi könyveket adtok ki?
Egyrészt azért, mert a magyar irodalom kiadásában teljesen verhetetlen és megközelíthetetlen versenytársak vannak. Hát a legnagyobb marhaság egy kiadónak a magvetővel vagy a jelenkorral versenyezni. Ezek annyira jó kiadók, annyira közel vannak a tökéleteshez, itt nincs piac. Nincs szükség rá. Viszont a nyugat-európai, az amerikai irodalom kiadói megfogyatkoztak az elmúlt 10-20 évben. Tehát, hogyha visszaemlékszel, bár te jóval fiatalabb vagy nálam, nem is biztos, hogy emlékszel rá, de mondjuk a 60-as, 70-es években ugye volt az Európa, a magvető, meg a szép irodalmi kiadó, ez három csodálatos.
Azt nem mondta, hogy te visszaemlékszel a 60-as évekre.
Én visszaemlékszem a 60-as évekre, mert az én apám nekem nem Andersent olvasott, meg Grimmet, hanem Arany Jánost olvasott, és Jókait, tehát nekem az első betű vagy hang élményeim azok a legnívósabb irodalomban. Tehát kifejezetten emlékszem a 60-as évek irodalmi életére. Nyilván úgy, hogy már később meséltek róla a szüleim, de emlékszem. Írók között éltem, a Szigliet alkotóházba jártam nyaralni. Csurka Istvánnal és az újholdasokkal. Hol voltunk? Hova térjünk vissza?
Hogy miért vannak külföldi címeitek elsősorban?
Ja, igen.
És hogy azt mondtad, hogy a 60-as, 70-es években micsoda kínálat volt.
Igen. Tehát ugye most azt gondoljuk, hogy milyen cenzúra volt akkor, amiben van igazság, de csodálatos remek műveket találsz meg, olyan utószavakkal tényleg, hogy szét röhögöd magadat.
A vörös farok,
igen, Hemingwayről, meg mindenkiről, tök mindegy, de az amerikai, a dél-amerikai, a nyugat-európai irodalom legnagyobbjai szinte real-time-ban, egy-két évvel később megjelentek Magyarországon, elképesztő fordításokban egyébként. Ez nagyszerű korszak volt, nagyon sokan olvasták ezeket a könyveket, és én azt éreztem a 2010-es évek közepe felé, hogy az ezt kiadó vállalatok egy kicsit meginoktak. A legnagyobbak is. Volt olyan nagy, a nagyon nagy, ami teljesen megingott ebben. Az Európa kiadó, ami évtizedeken át volt mindannyiunknak az idója, gondolom a tiéd is.
Abszolút, persze.
Az egy picit elkanyarodott ettől. És akkor nem a mániám, amit szerettem olvasni, szerettem csinálni, az egyszer csak egybeesett egy piaci réssel. És azt láttuk, hogy az experimentális modern amerikai irodalomnak nincs Magyarországon kiadója. Úgyhogy legyünk mi azok, azt mondtuk.
Nyilatkoztad valamikor néhány évvel ezelőtt, annak kapcsán, hogy miért vágtál ebbe bele, hogy egy sikerkönyv megjelenése a világban az mindenütt esemény, és hogy ott az írók olyanok, mint a rockstárok, odafigyelnek rájuk, miért nem működhetne ez Magyarországon?
Igen.
És megtaláltad a választ? Működik ez?
Hát van, akinél még nálad működik. Tehát te egy rockstár vagy, de azért vagy rockstár, mert képes vagy magadat rockstárrá tenni amellett, hogy mit képviselsz? Tehát nálad, most ne beszéljünk rólad, vagy nem tudom, beszéljünk-e, de
ne.
Nálad sok minden összejön. De nagyon nagy írók nem képesek rockstárra válni. Krasznahorkai egy... Tehát ő Angliában rockstár, itt nem rockstár.
Igen, de hogy ez a kiadón múlik, a szerzőn múlik, a piacon múlik, azon, hogy mi kicsik vagyunk, egyáltalán megvalósítható ez Magyarországon? Most maradjunk a szép íróknál.
Szerintem megvalósítható lenne, nem a kiadókon múlik, hiszen nekik érdekük, a szakértelem megvan, itt nem látok problémát. A kulturális közéletben, meg a nem kulturális közéletben látom azt a problémát, hogy a kultúrának azok az ágazatai, amelyek eljutnak egy nagyobb közönséghez, nem csak 600 emberhez, mint a nyugat annak idején, azok nem éreznek felelősséget a magyar kultúra iránt, és régóta nem éreznek felelősséget iránta, rövidlátó módon, és azokból csinálnak rockstart, ha ezt a kifejezést használtuk, akikből könnyű. Uh-huh. Krasznahorkaiból nehéz.
És mint külföldi szerzőket kiadónak a vezetője, azt hogy látod, hogy külföldön mit csinálnak másként?
Hát attól függ, mit nevezünk külföldnek, ugye mondjuk az Egyesült Államokban, de hát ezt nyilván...
Többnyire angol száz könyveket adsz.
Igen.
A kortársakat is, Paul Auster, John Updike-ot, Franzent, Sally Rooney-t. Ők a maguk területén rockstárok. Ott mit csinálnak máshogy?
Sally Rooney egy kicsit egyébként Magyarországon is rockstár, tehát azt képzelem, hogy ha eljönne Budapestre, akkor megtölteni a Budapest arénát. De hogy miért nem tölti meg Corson Whitehead, aki egyébként tényleg a szószoros értelmében rockstár az Egyesült Államokban. Magyarországon egy marginális, experimentális kísérletező modern amerikai írónak számít. Csak ezt tudom mondani, hogy megszűnt, vagy minimálissá zsugorodott a kulturális közélet. De nyilván te is találkozol, hogy megjelentetsz egy új könyvet, és talán már nem is várod a kritikákat. 20-30 éve megjelent egy könyv, akkor a szerzők várták a kritikákat, és akkor jöttek.
Ez biztos, csak nem abban, és ennek sok hátrányát is látom könyvkiadóként, hogy a lényegében a kritika, mint műfaj, annyira marginálisan visszaszorult, hogy tényleg nem lehet erre építeni, azt hiszem tizedére csökkent a úgynevezett sajtópéldányok száma, amit egy nagy kiadó elküld, mert nincs kinek. Nem tudom, hogy ez mennyiben más, persze, de más, igazad van. A New York Times-ban van kritika.
Van, a Guardian-ben is van kritika. Nincs kritikai fogadtatása egy könyvnek.
És... Jó, hogy mondjam, legyünk igazságosak, van, mert van élet és irodalom, meg van még pár lap, ahol ez van, csak ez kevés embert érint.
Igazad van, de nem jól fogalmaztam, marginális.
De ez átvezet ahhoz a kérdéshez, ami a te esetedben érdekel, hogy hogyan lesz egy külföldi sikerből magyar kiadás, és hogyan vagy benne biztos, amikor kiadod, vagy hogyan teszel rá nagyobb tétet, hogy ez itt is siker lesz.
Nem vagyok benne biztos, soha nem vagyok benne biztos, nyilvánvaló. Én számolok. Én nagyon szeretem a számokat. Általában számolok. Túl jó a kérdés, bocs, több válasz van rá. Az egyik, vannak vitathatatlan remek művek, mondjuk a francia Villard nevű író, akit alig valaki ismer Magyarországon, a Napirend című regényét még viszonylag sokan olvasták. Ő neki minden megjelenő könyvét kiadjuk és ki fogjuk adni, mert ő egy zseni. Nincs kérdés.
Akkor is kiadod, hogyha tudod, hogy ez nem lesz piaci siker?
Pontosan tudom, hogy nem lesz siker, pontosan tudom, hogy 3-4-500 példányba adjuk ki, pontosan tudom, hogy lesz majd rajta x millió forint veszteség. Szerintem ennyivel tartozom. Most olyat mondok, amit szerintem te jól fogsz érteni, és szerintem a közönség egy része nem jól fog érteni, hogy én azt gondolom, hogy ennyivel tartozom a hazámnak. Ez sok?
Egyáltalán nem. De közben azt is mondod, hogy azért hogy szereted a számokat, de a saját ízlésed, meggyőződésed, nevezhetjük bárminek, az felül tudja írni ezeket a szempontokat.
Hát évente egy-két könyv esetében, és nem nevezném ízlésnek, szerintem mondjuk VR esetében szükségtelen az ízlés szót használni. Hát természetesen valakinek nem tetszik. De az, hogy emberek egy részének VR zseni, a könyvei remek művek, ezért fölösleges vitatkozni, mert ezt tudjuk, hogy így van. Tehát őt meg kell jelentetni. De ez, mondom, évente egy-két könyv.
Nézzük a kínálatotokba össze a klasszikusokat. Igen. Most a klasszikuson azt értem, aki már nem él. Tolstoy, Hemingway, Updike, vagy most már Philip Roth is közéjük tartozik, hiszen 2018-ban meghalt. Ki dönti el, vagy hogy döntitek el, hogy ezek közül hogyan választottok?
Hát ezek közül, mert most felsoroltad az elmúlt 100 év, nem tudom, 20 legjobb, vagy legnevesebb írójából 4-5-öt felsoroltál.
Igen, de miért most... Tolstoy, miért nem Dostoyevsky? Akkor így teszem fel a kérdést.
A műfordító, J. Horváth László megkeresett minket, az ő érdeme, nem nekem jutott eszembe, hogy ő szeretné lefordítani a háború és békét.
Erről beszélgessünk.
Kedvenc témám. Bármeddig. Te szereted a háború és békét?
Nagyon.
Nagyon.
És most ezt újra is olvastam ebben a fordításban, igen.
De ez milyen másik regény?
Régen olvastam, és nem gondoltam, hogy össze kéne vetni, de hát azért az embernek annyi ideje nincsen, hogy kitegyen maga mellé a korábbi fordítást. Ugye Makai Imre az utolsó, és az is már hát 50-es években jelent meg.
Igen, 70 éves.
Ugye részben ez egy két szempontból érdekes. Egyrészt, hogy előtte volt vagy 5 fordítás összesen. Tehát a 20. század első felében elvégezték ezt a feladatot, és aztán 70 évig nem jelent meg újra. Hogy ennek vajon mi lehet az oka, hogy a piac nem áldoz ilyesmire, ha már úgyis elérhető, és miért gondoltátok ti, most lehet, hogy J. Horváth Lászlóé az ötlet, de mégis a kiadó hozza meg a pénzügyi döntést, hogy akkor ebbe fektessünk.
Jogos a kérdés, és válaszolok is rá, csak egy mondat előtte, ha J. Horváth László megkeres engem, hogy ő lefordítaná háború és békét, ott nincs az a válasz, hogy nem. Tehát nem fogom J. Horváth Lászlónak azt, hogy nem, kérem szépen, mester, ne fordítsa le a háború és békét. Ugye ezt a mondatot te sem látod magad előtt.
Kétségtelen.
Ugye? Tehát ezt nehéz elképzelni, de mi ebben kulturális missziót és üzleti lehetőséget láttunk. Tehát én azt gondolom, és a munkatársaim azt gondolták, hogy ez ugye minden idők egyik legnagyobb regénye, sokak szerint a legnagyobb, ugye nyilván ez egy marhaság, hogy azt mondjuk, hogy a legnagyobb, apám szerint tőle tanultam, a Hatatlanok kerekasztalnál ülnek, de azért annál a kerekasztalnál nem ülnek nagyon sokan, ahol Tolsztoj Csücsük él, ugye? Hát kevesen vannak.
Igen.
És neki is talán a legjobb regénye, talán, de nyilván az Annak aranyina vagy Feltámadás se rosszabb, de hát ma azt mondják, regény, háború és béke, nem? Tehát költő Petőfi, szín, piros, regény, háború és béke. És tudtam, hogy J. Horváth László csodát fog tenni, ugye ő filológiailag is újraértékelte, tehát a legvégső Tolsztoj által imádott, szeretett, ajánlott példányból fordított, és ő annyira nagy, J. Horváth Lászlót simán leírja, hogy jön a herceg a stábtagokkal. És föl se tűnik, és mondjuk percekkel később. Mi volt ez? Stábtag. Annyira, tehát ő arra vigyáz, hogy az eredeti értelmét visszaadja, de az eredeti szó nem adja vissza az eredeti értelmet, mert ugye a szavak jelentése állandóan változik. Mi azt gondoltuk, hogy képesek vagyunk egy olyan tárgyat, egy olyan polcra való műalkotást, Somogyi Péter munkája egyébként, készíteni ebből a könyvből, hogy ez fölhívja magára a figyelmet, és aki elkezdi olvasni, nem fogja abba hagyni. Mert Tolsztoj, mert J. Horváth, mert egy csoda.
Akkor nézzük egy kicsit a kortárs kiadásokat. Itt felsoroltam tényleg Paul Austertől Franzenen át nagyon sokat. Ezek nagyon különböző szerzők, legfeljebb annyiban hasonlítanak, hogy azért angol száz szerzőkről van szó. Miért ők, és miért adtok ki életműsorozatokat?
Hát ugye ezek a szerzők, vagy a korábbi könyveik, az úgynevezett backlist, ahogy a könyvesek mondják, ki volt adva Magyarországon, csak aztán a jogok visszaszármaztak az eredeti, vagy egy másik ügynökre, és nem voltak felelhetők a magyar boltokban. Tehát Franzennek egy 10-15 éves, 800 oldalas regény kiadni nem akkora üzlet, főként, hogy az a 4-5 ezer ember, aki imádja Franzen, már megvette az előző kiadást. De, hogy mondjam, a Franzen iránt érzett tisztelet, a Berta Ádámnak, a főszerkesztőnknek a Franzenhez fűződő, nyilván távoli, de mégiscsak személyes viszonya, és még sok érv amellett szólt, hogy ezeket a regényeket a piacon kell tartani, még akkor is, ha naponta csak egy fogy belőlük.
Nyilván én részben tudom a választ, amit fogsz mondani, de azért a hallgatók és a nézők...
Kérdésedre tudod a választ.
Nézők kedvéért beszéljünk egy kicsit, hogy hogy megy ez? Tehát, hogy kitől és hogyan lehet megszerezni mondjuk egy Updike-nak vagy Paul Austernek a jogait, ajánlják nektek, vagy járjátok a nemzetközi könyvásárokat, vagy vásolvadásztok, ezt például én sem tudom. A ti
ez mind egyszerre, főszerkesztünk Berta Ádám, hogy az előbb is mondtam, szakértelme, kapcsolatrendszere viszonylag egyszerűvé teszi ezt a dolgot, tehát ő lényegében ismer mindenkit, akit ismerni kell. És ahogy nő a kínálat a kiadónkban, ahogy egyre több csodálatos nevet tudunk felsorolni, egyre simábbak az utak. Például a Hemingwaynél nem volt az. Tehát Hemingwaynél egy 2 éves tárgyalássorozat zajlott le, amíg a jogokat megszereztük.
Kitől?
Hát valakitől, aki a jogokat birtokolta, és már nem birtokolja, már valaki más birtokolja. Sosem tudtuk meg, miért nem akarta eladni, de nagyon elzárkózó volt. Nem velünk szemben. Sosem tudtam megállapítani, hogy az országgal szemben elzárkózó-e. Valamiért elzárkózó volt, és aztán meggyőztük. De leginkább az győzi meg a kiadókat, mondjuk, ha szép irodalomról beszélünk, hogy felsoroljuk, ahogy te is, hogy Auster, Updike, Franzen, Corzon, Whitehead, és itt tovább, és itt tovább. Akkor megnyílnak az ajtók, és akkor mondanak egy összeget, amit mi általában ki szoktunk fizetni.
Igen, tehát, hogy itt nem egy szerzői jogdíjat fizet ilyenkor az ember, hanem a jogörökösnek fizet valamit.
A jogtulajdonosnak fizetünk, hát aki ritkább esetben hát van, hogy örökös, jól mondtad, ritkább esetben maga a szerző, általában egy ügynök, vagy egy ügynökség, mivel állunk kapcsolatban, és ő számol a szerzővel.
És egy ilyen esetben, mondjuk egy Hemingwaynél, Updike-nál, mennyire éles a verseny? Tehát hogy dől el, hogy melyik magyar kiadó viszi el ezt? Pusztán csak egy pénzügyi licit, vagy egyéb dolgokat is kell ott letenni az asztalra?
A kérdésed az egyik legégetőbb problémánkra mutat rá, hogy ezt nem tudjuk. Ezt sose tudjuk meg. Ha volt licit, miért mi nyertük, hogy hányan indultunk a liciten, nem tudjuk. Amikor veszítünk, tudjuk, hogy volt másik, mert veszítettünk. Nem igazán tudjuk. Azt tudjuk, hogy nekünk kijön, vagy nem jön ki. Ha mi szeretnénk egy könyvet, és azt látjuk, hogy megéri ezért vagy azért, pénzért vagy másért, akkor odaadjuk a pénzt. És nem arra koncentrálunk, hogy kössük a lehető legjobb üzletet. Természetesen szeretjük a pénzt, meg szeretem a pénzt, szeretek sok pénzt keresni, de szerintem úgy lehet sok pénzt keresni, ha csinálsz valami klasszat. És mi sok-sok éve azon vagyunk, hogy csináljunk egy nagyon klassz kiadót.
Azt néztem a honlapotokon, hogy van egy külön rovat, ahol a New York Times bestseller listáját, vagy a Sunday Times bestseller listáját idézitek, pontosabban arról a listáról is válogattok.
Igen.
És rögtön az jutott eszembe, hogy nem jelente problémát, hogy teljesen más az amerikai olvasók ízlése. Valószínű.
Nem problémának nevezném, feladatnak nevezném. Tehát vannak olyan regények, amelyek tökre betalálnak a New York értelmiségnél, mert a New York értelmiség mindennapjai adják vissza, és teli vannak kulturális referenciákkal. Rap számok szövegeinek eltorzított idézeteivel, meg utalásokkal, a nem tudom melyik rapperre, vagy bulira, vagy márkára, amiről soha életünkben nem hallottunk. Tehát ez nagyon, nagyon is befolyásolja, úgy megint, tehát dönteni kell bizonyos szint fölött, tehát utalás szint fölött már nem érdemes magyarul kiadni, mert lefordíthatatlan.
Olyan van, hogy elkezdi fordítani a fordító, és akkor kiderül, hogy ez
nem olyan nincs, mert akkor azt mi már tudjuk. Tehát, de olyan van, hogy látunk egy szöveget, amit teljesen értelmezhetetlen magyarul, meg olyan problémákkal foglalkozik, amelyek Magyarországon századlagosak, vagy nem léteznek. És akkor hiába a New York Times első, nem adjuk ki, mert minek.
Kortárs magyar non-fiction szerzőitek is vannak közülük. Igen. Volt, aki már járt itt, Dezső András, vagy Konyorcsik Borbára, Merkel Dávid. Másként kell gondozni egy non-fiction szerzőnek az életművét?
Mint egy fiction szerző életművét? Hát kell azt mondani, másként kell egy magyarét, mint egy nem magyarét, nagyon. Tehát ezt te tudod, hogy amikor szerzővé válsz, akkor milyen ember leszel, és amikor a babádat valaki bántja, beleír egy névelőt, akkor azt belőled mit vált ki? Nem a kérdésedre válaszolok, csak a kérdésed mentén.
Én például szeretem, ha ezt megcsinálják.
Sokan nem, de ezt is tudod. A legnagyobb tisztelettel kell egy szerzővel bánni, mindenbe bele kell avatni, mindent meg kell vele beszélni, a borítót, a papírt.
De ebben nincs különbség valószínűleg egy szép író vagy és egy non-fiction szerző között.
Semmi. Persze. Mennyiben kell másként bánni? Ugye, mi nagyon szeretjük a szaklektor intézményét. Tehát ha non-fiction könyvet adunk ki, akkor általában alkalmazunk szaklektort. Ez a tudás, ez megszerzett tudás, nem velünk született, elkövettünk néhány baromi nagy hibát. És amikor ezeket elkövettük, akkor rájöttünk, hogy jobb dolog egy szaklektor, mintha nincs. Tehát a szaklektor és a szerző viszonya az érdekes. Néha érdekes.
És akkor azért van a szerkesztő, hogy a kettőjük között egyensúlyozza.
Olykor a főszerkesztő, olykor az ügyvezető, olykor mindenki azért van, hogy egyensúlyozzon. De tehát itt a szenvedélyt kell értékelni. Tehát mikor valaki a saját szövegét szenvedélyesen védi, a saját javítási javaslatait szenvedélyesen végi, az a legjobb.
Ebből is látszik, hogy ez egy alkufolyamat, hát persze, bizonyos értelemben. Persze, beszéltél a borítókról. Nagyon szép borítóitok vannak.
Köszönöm szépen.
És akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy mit választ a kiadó, hogy a kiadónak legyen egy arculata, amit föl lehet ismerni messziről, hogy tessék, ez a kiadó adta ki, vagy az általa gondozott szerzőnek legyen egy arculata, az ő könyvsorozatának legyen egy jól elkülönített verzió. A kettő az nem feltétlenül feleltethető meg egymásnak.
Egyáltalán nem, persze, így van. Tehát van, amikor vannak szerzői sorozatok, mondjuk az Updike vagy az Oster sorozatunk, az egy adott motívumra épül, egy adott formátumra, ugyanaz a méret, más a borító. És ezek szerzői sorozatok. A standalone, az önmagukban álló könyvek esetén pedig próbálunk egy olyan könyvtárgyat, ha szabad ilyet mondani, létrehozni, abszolút, ami a lehető legerőteljesebben képviseli magát a könyvet.
Tehát, hogyha ránézünk az általatok kiadott, néhány évben belül kiadott könyvekre, akkor én nekem fel kéne ismernem azt, hogy ezek 21. százados könyvek. Nem, egyébként én felismerem.
Nem. Szerintem nem. Szerintem azt kell felismerned, hogy mi ez a könyv. Igen, ezt kell felismerni. Ugye van a kult sorozatunk, azt szeretjük, ha felismerik, hogy az kult sorozat, mert azok pont ugyanolyan méretűek, meg nagyon emlékeztetnek egymásra, bár a borítójuk többnyire eredeti, tehát tök más. De ugye, tehát most nem fogok neked beszélni marketingről, mert ezerszer jobban értesz hozzá, mint én, de a marketing lényege, meg a kommunikációnak is lényege, hogy egy tartalomban egy üzenet legyen. Tehát, hogy minden ugyanafelé mutasson. És ha van egy könyv, amit megjelentetünk, akkor annak egy üzenete, az egy üzenetet hordoz, ugyanazt az üzenetet hordozza a borító, a szerző személyiségének, megjelenésének is ugyanazt az üzenetet kell hordozni. Mondhatok rólad valamit?
Ma muszáj.
Hát én szerintem igen. Szívesen elmondanám, hogy ugye te, neked minden megszólásod, felelősségteljes megszólásod, minden csönded, minden könyved azt mutatja, hogy te egy hazafi vagy. Ez a te képed.
Köszönöm.
És sose térsz el tőle, ugye, hogy ez mennyire tudod, gondolom nem kell eltérned, mert hát nyilván belülről jön. Tehát, hogy neked fontos az, hogy ami neked fontos, az másnak is fontos legyen, és neked fontos, hogy az emberek úgy szeressék a hazájukat, ahogy te. Jól fogalmazok?
Abszolút, köszönöm.
Tehát ugye teljesen tudatos, de marketing stratégiaként is teljesen látható és tudatos, amit csinálsz, és látni valami sikeres is. Sokat tanultam tőled. Szerintem ezt kell minden egyes könyvben képviselni. Egy kommunikáció, egy üzenet.
Most felsoroltunk már ebben a beszélgetésben a könyvkiadásnak rengeteg területét, ugye ez egyszerre jogi, műszaki, pénzügyi, kereskedelmi, művészeti és kommunikációs feladat, azt hiszem mindegyiket érintettük. Te magad melyikben veszel részt leginkább, és melyiket élvezett legjobban?
Én a könyvolvasást élvezem legjobban, azt nagyon szeretek könyveket olvasni. De a pénz részében veszek részt legkevésbé, ahhoz értek legkevésbé. A marketingnek van egy része, amire szívesen rálátok, de vannak nálunk nagyszerű szakemberek, úgyhogy nem dumálok bele a dolgokba. Általában ez igaz, hogy nálunk nagyszerű szakemberek vannak, és nagyon kevés dologba dumálok bele. Úgyhogy leginkább azt mondanám, hogy a könyv, azt szeretem, mikor két hete nem tudunk megállapodni névelőn. Azt nagyon szeretem. Tehát az én filológus agyamnak ez igazi élvezet.
Szerinted mi ma a könyvkiadásnak, vagy a könyvkereskedelemnek összességében, tehát a könyv szakmának a legnagyobb kihívás, amivel meg kell küzdenie?
Hú, ez sok. Sok kihívás van.
Hát mondta szerinted a legfontosabbat, vagy legfontosabbakat?
Az egy nagy kihívás, hogy a rezsi, a szállítás, a papír, a nyomda működtetése annyira drága, hogy a könyvek egy részénél többe kerül, és nem a nyomdákat okolom, többe kerül a könyv előállítása, mint amennyi pénz a kiadóhoz visszajut. Tehát volt már olyan szerzőnk, akinek azt kellett mondanunk, hogy elfogyott két hét alatt az első nyomás, de nem tudjuk újra nyomni. Újra nyomjuk, minden egyes példányra rá fogunk fizetni. Megoldódott a helyzet, fölemeltük az árat. Szerintem a legnagyobb probléma most az, ezt kezdjük érzékelni, hogy az olvasók tűrés határáig értek az árak, vagy talán túl is lendültek. És a legfontosabb olvasóknak nincs pénze, nincs több pénze könyvre, mint eddig, ugyanannyi pénzt költenek könyvre, mint eddig, vagy kevesebbet.
Tehát kevesebbet
tudnak. Tehát kevesebbet olvasnak.
Mit szólsz, ami persze nem a mai napnak a problémája, de az elmúlt éveknek, és mindig beszélünk róla, ez a bizonyos cancel culture, vagy nevezhetjük máshogy. Tehát amiről te is itt beszéltél, hogy a jelenkori világnézeti vagy morális értékrendünket próbáljuk visszafele érvényesíteni, igen, és ezért a múltat próbáljuk cenzúrázni.
Most ezzel te nagyon erősen állást foglaltál.
Igen, igen, rossz kérdést tettem föl, de hát én így...
Nem, nagyon jó kérdést tettél föl, de állást foglaltál.
Igen.
Nehéz ebben állást foglalni, illetve több évtizeddel ezelőtt Deutsch Tamás mondta nekem, hogy András, neked rendszerint két véleményed van, és általában egyikkel se értesz egyet, és szerintem nem tudta, hogy mennyire igazat mondott. Tehát én nehezen tudom a világot úgy nézni, hogy egy véleményem van róla. Ugye erről aztán meg végképp több van. Vannak szerzőink, akik az N betűs szót, amerikai szerzők, amit most nem mondok ki, használták. Nem a szereplők jellemzésére használták, hogy ők a szereplőm kimondja, tehát ő egy valamilyen ember, hanem a leíró szövegben használták. Mm. Ezeket mi átírjuk afroamerikaira vagy feketére. Mert az N betűs szót mi nem nyomtatjuk ki. Mm-hmm. Akkor nyomtatjuk ki, ha ezzel jellemzett valaki, tehát a jelentése az elengedhetetlenül fontos. Mm-hmm. Ez cancel culture?
Hát ez egy határeset szerintem.
Ez határeset, én is ezt gondolom.
Mert én nem is biztos, hogy így döntenék, de hát az a szép, hogy különbözőképpen lehet dönteni. De valóban, valahol itt kezdődik egyébként az egész, az már egy nehezebb ügy, amikor mondjuk ezért aztán kimarad egy fejezet, vagy nem tudom én ez.
Vagy egy író.
Vagy egy író, igen.
Tehát az irodánkban ült egyszer egy amerikai ügynök, mindegy a neme, aki a legnagyobb önbizalommal mondta, hogy Abdáig egy kalapszar. Hát semmit nem tudott a nőkről. Jó, kicsit félve mondtam neki, azért a fiúkról tudott egy mást. Meg azok nem rossz könyvek. Igen, de nem lehet így látni a világot, mondta ő. Ebben például nem értettem vele egyet.
Félsz a mesterséges intelligencia térnyerésétől a könyves világban?
Hát ne, a félelem erős szó, de nagyon kell rá készülni.
De mitől tartasz?
Ugye a mesterséges intelligenciáról nagyon sok, bocsánat, a szót nem tudok mással helyettesíteni, előadást tartottam így vagy úgy egyetemekkel, nem tudom hol, mint egy nagyon fontos elemét a kultúrának, amire, meg a munkahelyi kultúrának, amire föl kell készülni. De ugye nagyon egyszerűen meg tudom neked fogalmazni. Mondj egy szakmát, amiben biztos vagy abban, hogy a mesterséges intelligencia soha nem érheti el az emberi tudást. Mondj egy ilyen szakmát.
Hát szerintem az írás az ilyen.
Miért?
Szép irodalomra gondolok. Azért, mert a mesterséges intelligencia csak olyat tud létrehozni, amit már valaki valamikor létrehozott, legfeljebb összekeveri, és lesz belőle egy új keverék. De az irodalom lényege szerintem az, hogy új típusú módon ad választ régi érzelmi kérdésekre. És szerintem ezt a gép nem fogja tudni soha megcsinálni.
Teljesen egyetértek veled, nyilván van még ilyen szakma, mint az írói, mondjuk az óvónő. Csak hogy ugye a mesterséges intelligenciának nem amennyire átlátom, nyilván nem vagyok ebben szakember, tehát félve beszélek róla, nem a jelene a probléma, hanem az, amikor a mesterséges intelligencia önmagát tanítja. És akkor az emberre semmilyen szüksége nem lesz. És akkor képes lesz újat alkotni, hiszen képes önmagát reprodukálni, és újjá teremteni. Én az óvónő szakmát szoktam felhozni, egy óvónőhoz 100 millió döntést egy nap. Szó szerint ennyit. Kivigyem, megbilisztessem, ha még...
Mi lesz a másikkal közben?
Közben, millió is millió. Tehát feltételezhetjük, hogy van olyan óvónő, aki képes jobb döntéseket hozni millió számra egy nap, mint a mesterséges intelligencia. Nincs okunk ezt feltételezni. Tehát ugye az, hogy oda bújik egy 3 éves gyerek egy emberi testhez, ugye ez nyilván fontos. De a döntések is fontosak. Hogy most kivegyem a kakából, vagy még nem. Mert előbb adok levest a másiknak.
Veled egyébként lehet majd találkozni a könyvhéten.
Ajaj.
Te mindig ott vagy a saját standotoknál, mint egy jó landlord. Milyen könyvek?
Nem, landlord, én dolgozom.
Hát a jó landlord is dolgozik. Tehát aki a gazdát meg akarja nézni a 21. század kiadó pultjánál, akkor megteheti. Június 8 és 11-e között a Vörösmarty téren. De aki nem, annak kedvéért kérdezem meg, hogy milyen könyveket ajánlasz a könyveti kínálatból.
Mondok például a kult sorozatunkból két címet, a Bálnacson színház, illetve a Kolostor. Ezek mind a kettő nagyon szépen megírt, hogy mondjam, a nagyon magas szinten megírt lektűrés és a klasszikus szépirodalom határán mozognak, illetve a Vándorünnep című Hemingway-t, ami elég régen nem jelent meg magyarul, és Vámos Miklóssal üldögéltem egy kávéházban pár hónappal ezelőtt, és lehülyézett, azt hiszem a szószoros értelmében, de valami ilyesmit mondott, hogy pont a Vándorünnepet nem adtuk még ki, mikor az talán a legjobb Hemingway. Úgyhogy most itt van, és a könyv héten ott látható lesz már.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. 10 új könyvet kínálok a 94. könyvhét kínálatából magyar szerzők műveit. ABC sorrendben fogok haladni. Az első Benedek Szabolcs, a Spalátói boszorkány, az Athénaeum adta ki. Benedek Szabolcs lendületes, fordulatos és valós történelmi figurákat megelevenítő regénye a tatárjárás kegyetlenségeit mutatja be, elbeszéli a királyi család kényszerű számüzetését, és arra keresi a választ, hogy miként lehet túlélni egy pusztulásra ítélt országban. Grendel Lajos összegyűjtött elbeszélések, az MMA kiadó adta ki. A szlovákiai, vagy egykor csehszlovákiai magyar irodalom Kossuth Díjas, a múlt század utolsó két évtizedétől haláláig magyar szépróza meghatározó alkotója, a 75 éve született Grendel Lajos, aki 2018-ban halt meg. Ez a kötet az ő novelláit, elbeszéléseit gyűjti össze, és azok is megjelennek benne függelékként, amelyek a korábbi novellás kötetekből a szerző életében kimaradtak. Karácsonyi Zsolt, Belső 10 000, igaz történet, az erdélyi Bukárt kiadó adta ki, Karácsonyi Zsolt a Kolozsvári Helikon című szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, 7 verses kötete után ez az első regénye, annyit lehet tudni róla, hogy valamilyen módon 5000 évet ölel fel, de közben mégsem megy vissza az időben, aki ennél többet akar, az vegye meg Karácsonyi Zsolt könyvét. Király Levente szerkesztésében Petőfi megmondja, a Corvina kiadó könyve, ez a Megmondja sorozatnak a 6. kötete, nem a költő Petőfivel foglalkozik, hanem a levélíró, útinaplót jegyző és a nyilvánossághoz forduló közírót mutatja be, aki a pesti polgári közeg számára szokatlanul szabadszájú is volt, igen cifrán káromkodott, sőt még a leveleiben is leírt olyan szavakat, amelyet az eddigi illemtudó kiadások rendre kipontoztak, de most nem lesznek kipontozva. De nem csak ezért izgalmas ez a könyv. Milbacher Robert, Keserű víz, a Magvető kiadó adta ki. Milbacher Robert új regénye egy mára nyomtalanul eltűnt szlavóniai telepes falu krónikája, amely egyben az elbeszélő itt született nagyanyjának küzdelmes élettörténetét is megörökíti. Nyoman követhetjük a falu 19. századi alapítását, aztán az elnéptelenedését, az asszonyt a halálos ágyától, gyerekkorának mágikus világáig kísérhetjük vissza az időben. Nádasdy Ádám, Hordtam az írhámat, ez is egy magvetős könyv. Ebben a legújabb könyvében a szerző a határok, országok, kultúrák közötti életről mesél, visszaemlékezések ezek, amelyekben feltárul egy határokon átívelő, szertágazó családtörténet, és az, hogy milyen volt felnőni egy soknyelvű, több kultúrájú családban, az igencsak szürke 50-es években. Nádasdy Ádám a tőle megszokott élvezetes stílusban mindig egy-egy személyes történetről jut el a közös élmények megértetéséig. Széchi Noémi, Rohadt állatok, ez is magvetős könyv. Zajlik az élet a biokert gazdaságában, már kisemlősök között vagyunk, mégis farkas törvények uralkodnak. Az állattársadalmat a gátlástalan hörcsög irányítja, a fő tanácsadója pedig a vakond, aki vaksiság ide vagy oda mindig a legélesebben látja a dolgokat. Tehát állatmese, utópia, vagy valami teljesen más, kiderül, hogyha elolvassuk ezt a könyvet. Ungvári Rudolf, Eszmélésem története jelenkor adta ki. Ungvári Rudolf új kötete az elmúlt 30 évben született elbeszélésekből válogat, amelyek a múlt század második felének személyes látleletét nyújtják, a gyermekként megtapasztalt második világháborútól és Budapest ostromától kezdve az egyetemistaként átélt 56-os forradalmon át a szocializmus mindennapjaig. Vámos Miklós, Sánta kutya, Athénaeum kiadványa. Azt írja a fülszöveg, hogy a rossz többnyire férfiak műve, a jót inkább nőknek köszönhetjük, egy élet a 20. századi Magyarországon, és a szerző azt teszi hozzá, férfi társai, mondjuk ki, hogy a világ összes nőjébe kapaszkodunk, mikor az anyukánkhoz bújunk, és ugyanilyen alapon a világ összes nőjével szerelmeskedünk, amikor azzal, aki választotta, becsüljük meg. Végezetül az ABC sorrendben mindenképpen végezetül Zajácz D. Zoltán, Gyilkos Balaton, a szerző volt a Buksó vendége, krimiai mindig hiteles időutazások a 70-es, 80-as évek Magyarországára, azon belül is a gulyás kommunizmus rivérájára, a Balatonra, hősei egyszerre hasonlítanak a legjobb amerikai zsarusztorik hőseire, de közben mégis mindannyiunknak ismerősök, legalábbis a balatoni lángos sütőnél kanyargó sorból.